Köszöntöm a hallgatókat, az Inforádio heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Farkas Dávid. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarországnak és az EU-nak is érdeke a nyugat-balkáni államok mi hamarabbi felvétele a közösségbe, a csatlakozási folyamat lassítása pedig elfogadhatatlan. Erről Montenegróban beszélt Szijjártó Péter. Rozgonyi Ádám összeállítása.
A kormány külpolitikájának egyik fókusza a Nyugat-Balkán. Ami ott történik, az azonnali hatást gyakorol Magyarországra, ezért fontos nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági és politikai érdek a régió stabilitása. Ehhez pedig az uniós integráció vezet el legbiztosabban, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az Európai Unió sajnálatos módon veszített mind a gazdasági, mind a politikai súlyát a globális szintéren. Ráadásul a britek támadása is hatalmas veszteséget jelentett, és ezeket a veszteségeket csak úgy tudjuk ellensúlyozni, hogyha bővítjük az Európai Uniót és újabb tagállamokat veszünk fel. Ezért mi arra kérjük Brüsszelt és nyugat-európai barátainkat, hogy ne akadályozzák az Európai Unió bővítését, ne lassítsák mesterségesen a tárgyalási folyamatot, és ne találjanak ki mindenfajta gondba csinált okokat arra, hogy miért nem haladhatnak előre csatlakozási tárgyalások.
Szijjártó Péter kiemelte, Montenegró, illetve Szerbia is megérdemli, hogy még az Európai Bizottság mostani mandátumának lejárta, azaz 2024 vége előtt felvételt nyerjen a közösségbe.
Montenegró az elmúlt években nagyon gyorsan fejlődött. Mind a 33 tárgyalási fejezetet meg tudta nyitni az Európai Unióval, ahol ráadásul létrejött egy új bővítési módszertan. Ennek ellenére az elmúlt 4 évben egyetlen egy csatlakozási tárgyalási fejezetet sem zárták az Európai Unió Montenegróval. Ez nonsense, és elfogadhatatlan.
A külgazdaság és külügyminiszter közölte, a kormány határozottan támogatja, hogy a magyar cégek szilárd pozíciókat építsenek ki a montenegrói piacon. Rozgonyi Ádám, Inforádió, 88,1.
Konferencia sorozat indul május 9-én az EU vezetőinek részvételével az unió jövőjéről. Kalapos Mihály kérdezte Palóc Andrét, a századvég vezető elemzőjét.
Fókuszában egyfelől a mostani világjárvány és ennek mind gazdasági, mind egészségügyi kezelése, ennek tapasztalatai állnak, illetőleg áttekintik az európai vezetők, hogy az európai jövőt illetően milyen irányba érdemes menni. Itt látható, hogy komoly ütköző pont van az európai országok között. A nyugat-európai országok egy jelentős része inkább a további integráció mélyítését tűzné ki célul, még mások, így köztük Magyarország is, inkább a szélesebb körű integrációt, tehát a bővítést tekinteni a következő évek legfontosabb kérdésének. Ez több szempontból is nagyon fontos, hiszen egyfelől azt láthatjuk, hogy az Európai Unió az elmúlt 8 esztendőben nem tudott új tagállamot fölvenni a soraiba, míg ezzel párhuzamosan ugye a Brexit megvalósulásával elvesztette Nagy-Britanniát, és az egy kihívás lehet az Európai Uniónak, hogy a jövőben tud-e valóban vonzó együttműködésnek tűnni a többi európai ország számára, akik még szeretnének csatlakozni.
Gondolom a bővítés kérdése már csak azért is nagyon fontos Magyarország számára, beszélhetünk geostratégiai szempontokról is, de azért is, mert mégiscsak Várhelyi Olivér személyében magyar a szomszédság és bővítés politikáért felelős biztos.
Valóban, Várhelyi Olivér szemében ez így magyar szempontból is egy kulcskérdés, a bővítés kérdése, és abból a szempontból is egy kulcskérdés, hogy a migráció és egyéb biztonságpolitikai szempontok alapján is, és ezt már többször a magyar kormányzat is kiemelte, a Nyugat-Balkán integrációja az a jövőben az Európai Unió számára egy nagyon fontos kérdés lehet, hiszen mind a migrációs útvonal szempontjából egy meghatározó térség a Nyugat-Balkán, mind pedig az európai integráció jövőjét illetően egy új lehetőségekkel teli térség, ahol azt látjuk, hogy az EU egyfajta indikátorként tud megjelenni, hogy az ott lévő különböző államok konfliktusait talán jobban tudna rendezni, vagy egy olyan platformot tudna számukra teremteni, amely megoldásokat vezethet az ott már elhúzódó több évtizedes konfliktusoknak.
Ebből az is következik, hogy Szerbia és Montenegró rövidesen az Európai Unió tagja lehet?
Többen várják valóban, mint Szerbia, mint Montenegró közeledését az Európai Unióhoz, ugyanakkor nem csak ez a két ország az, amely a tárgyalásokat folytatja. Albánia kapcsán is többször felmerült, hogy egyre inkább új fejezeteket nyitnának az egyeztetésekben, és Észak-Macedónia kapcsán is hasonló törekvéseket látunk. Tehát látszik, hogy a Nyugat-Balkánnak több országa közeledne az Európai Unióhoz. Nyilvánvaló, hogy elsősorban a gazdasági kapcsolatok azok, amelyek az első számú prioritást jelentik ezen országok számára, de az EU-nak túl a új piacok lehetséges megnyitásán valóban a biztonságpolitika lehet az a kulcskérdés, amiért a nyugat-balkáni integrációban érdekelt lehet.
Visszakanyarodva a beszélgetésünk kezdetéhez, ez ugye a századvég legutóbbi az EU minden tagállamára kiterjedő Európa projekt nevű kutatása azt mutatja, hogy az európaiak inkább erős nemzetállamokban gondolkodnak, mint sem ugye egyfajta ilyen integrációs törekvésről, ugye?
Valóban azt tapasztalható a legutóbbi Projekt 27 kutatásunk kapcsán, hogy a válaszadóknak 49%-a gondolja úgy, vagy gondolta úgy, hogy inkább a tagállamoknak kellene, hogy több hatalmuk legyen az Unióban, míg csupán 34%-uk válaszolt úgy, hogy Brüsszelnek kellene több hatalommal rendelkeznie. Tehát látszik, hogy az európai polgárok döntő többsége inkább a nemzetállamok kezében hadná a hatalmat. Ez az egyik kulcskérdése az Európai Unió jövőjét érintő konferenciának, hogy inkább a birodalmi törekvések irányába mozdul-e Brüsszel, vagy inkább több hatalmat hagyna a nemzetállamoknál. Az viszont látszik, és ezt most a járványhelyzet is megmutatta, és sajnálatos módon mind a migrációs krízis 2015-ben, mind pedig előtte a pénzügyi válság 2007-2008-ban, hogy Brüsszel nem tudott hatékonyan és gyorsan cselekedni, éppen ezért érezheti sok európai polgár úgy, hogy inkább a nemzetállamok azok, amelyek képesek valódi válaszokat adni az ő problémáikra.
Palóc Andrét, a századvég vezető elemzőjét hallották. A 11. tagállamban, Belgiumban is sikerült összegyűjteni a megfelelő számú aláírást a Székely Nemzeti Tanács által a Nemzeti Régiók Védelmében indított európai polgári kezdeményezésben. Kalapos Mihály összefoglalója.
7 helyett 11 országban sikerült összegyűjteni a népesség arányosan megfelelő számú aláírást. Magyarország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Litvánia, Svédország, Szlovénia, Spanyolország, Lettország és Írország után Belgium lett a 11. tagállam. Itt a flamand közösség volt a fogékony a felhívásra, mondta az Inforádiónak Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke.
Közel 1.400.000 aláírással, én beleszámítom a papíron gyűjtött aláírásokat is, amelyek a kezünkben vannak, egy új küzdőtérre léptünk be, és komoly alapunk van arra, hogy az 1.400.000 szavazattal a hátunk mögött felépítsünk egy európai polgári kezdeményezést a nemzeti régiókért.
A petíció kampányfőnöke Pesti László így foglalta össze a Székely Nemzeti Tanács által indított kezdeményezés célját.
A szövegben az szerepel, hogy az Európai Unió kezelje kiemelt figyelemmel az úgynevezett nemzeti régiókat, azokat a területeket, amelyek földrajzilag is jól elhatárolhatóak, és őshonos nemzeti kisebbségek lakják. Ilyenek a baszkok, a katalánok, a székelyek, a dániai németek vagy Dél-Tirol, több mint 25. A kezdeményezés mögött azonban ott rejlik a lényeg, hogy a jövőben az Unió a pénzek elosztásánál, az úgynevezett kohéziós pénzek elosztásánál plusz támogatásban és direkt támogatásban részesítse ezeket a nemzeti régiókat a túlélés, a megmaradás érdekében.
Izsák Balázs szerint a kezdeményezés az egyenjogúságról is szól.
Arról szól, hogy a nemzeti régiók legyenek a közösségi jogalanyai. Gazdasági felemelkedése egy régiónak, egy régió infrastruktúrának fejlesztése. És maga a címben az is benne van, hogy ezeknek a régióknak úgy kell fejlődni, és ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a regionális identitásuk megmaradjon.
A Székely Nemzeti Tanács elnöke hozzátette, hogy folytatják a harcot ezen az új küzdőtéren Székelyföld autonómiájáért, a székely önrendelkezésért. Kalapos Mihály, Inforádió, 88,1.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, én Farkas Dávid vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy könnyebb lesz Horvátországba belépni a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek. Jelentette be Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter.
Tovább folytatjuk a tárgyalásokat szomszédos országokkal arról, hogy azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, szabadon utazhassanak. Ma sikerült lezárni a tárgyalásokat Horvátországgal. Megállapodtunk arról, hogy kölcsönösen elfogadjuk az egymás által kiállított oltási igazolványokat, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között. Így azok a magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást, karantén és tesztelési kötelezettség nélkül utazhatnak Horvátországba. A technikai részleteket a külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapján majd megtalálhatja mindenki. Az utolsó technikai részleteket egyeztetjük a horvát partnerekkel, és a megállapodás még ezen a héten életbe fog lépni, és onnantól kezdve magyar és horvát állampolgárok oltási igazolvánnyal korlátozás nélkül utazhatnak a két ország között.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az Európa Nap alkalmából május 9-én vasárnap virtuálisan megnyitják kapuikat az Európai Uniós intézmények. A közösség határain innen és túl az embereknek lehetőségük nyílik jobban megismerni az EU-t és tevékenységeit. Az EP kapcsolattartó irodája és az Európai Bizottság képviselete is változatos, ingyenes online programokkal készül. Lesz élő Tóth Vera koncert, Mautner Zsófi főzősó, gyermekprogramok és szakmai beszélgetések. Ezen kívül a virtuális EU-s futásra regisztrált és a 17 kilométeres távot teljesítő futók számára tombola sorsolás is várható. Az EP képviselők elfogadták a Horizont Európa kutatási programot, a 2021 és 27 közötti időszak kutatási és innovációs programja segít az egészségügynek felkészülni a jövőbeli járványokra, az iparnak pedig a klímabarát megújulásban és a digitalizációban. A vitában felszólalt a fideszes Gyürk András, független EP képviselő.
Az ambíció láthatóan megvan, az ágazatokon és országhatárokon átívelő összefogásért köszönet Gabriel biztos asszonynak. A közel 100 milliárd eurós európai horizont a világ legtekintélyesebb kutatási és innovációs programja lesz. A források azonban csak jól működő, rugalmas intézmények révén hasznosulhatnak. Egy ilyen jó példa a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet, mely több ezer kutatónak és innovatív vállalkozásnak nyújt támogatást. Végül örömteli, hogy a javasolt programokban hangsúlyosan megjelenik a források elosztása kapcsán a földrajzi egyensúly elve. Korunk nagy kihívásaival csak egy egységes Európai Unió tud szembenézni, amihez minden tagállami tudományos képesség támogatására szükség van.
A Horizont Európa teljes költségvetése 95,5 milliárd euró, melyből 5,4 milliárd eurót az európai helyreállítási eszközből különítettek el. Ezen kívül az EU 4 milliárd euró további beruházást biztosít az EU több éves pénzügyi keretéből. A program finanszírozást nyújt a globális kihívásokhoz, például az éghajlatváltozáshoz, a digitalizációhoz és a koronavírus járványhoz kapcsolódó kutatás és innováció számára. Az Európai Parlament tovább erősíti a vasúton utazók jogait. A reformnak köszönhetően az utasok könnyebben választhatnak majd alternatív útvonalat, vagy közlekedési eszközt és juthatnak segítséghez a vonatok késése vagy kimaradása esetén. A csökkent mozgásképességűek könnyebben igénybe vehetik majd az akadálymentesített szolgáltatásokat, és a vonaton több hely lesz a kerékpároknak is. A vitában felszólalt a Siketnéma Kósa Ádám független képviselő is, akit most tolmáccsal hallhatnak.
Egy kis lépést már tettünk előre. A kitárgyalt kompromisszum szerint 2026 nyarától a jelenlegi 48 óra helyett elegendő lesz 24 órával korábban jelezni az utazási szándékot. Addig a hátralévő 5 évben pedig 36 órával korábban. Ez véleményem szerint még mindig túlságosan hosszú idő, ezért támogatom a módosító indítványt, ami 12 órára rövidítené a bejelentési kötelezettséget.
Az Európai Parlament döntése értelmében, ha a vonat 60 percnél többet késik, az utasok választhatnak, hogy visszakérik menetjegyük teljes árát, a késés ellenére tovább folytatják az utat, vagy a célállomást hasonló feltételekkel és többletköltségek nélkül alternatív módon vagy útvonalon közelítik meg. A barna medvék védettek az Európai Unióban, de ez nem jelenti azt, hogy mindig civilizáltan viselkednek. Az ügyetlen medvék kárt okozhatnak, ha éhesek. Ekkor lép közbe Rok és csapata.
Rukcerna, a szlovén erdészeti hivatal munkatársa szerint a medve populáció mérete most már ellenőrzés alatt van, ami segít megelőzni az emberekkel való konfliktusokat. Tevékenységeik között szerepel a kártérítések kifizetése, kár esetén, és medvefigyelő készenléti csapat felállítása.
A projektet részben a LIFE finanszírozza, az egyetlen olyan uniós program, amely teljes mértékben a környezet és az éghajlat védelmével foglalkozik. Nils Thorvaldst, a Renew Europe finn képviselőjét hallják.
A LIFE program keretein belül bármi megvalósítható, ami a környezetvédelem, illetve az ember és a természet közötti kapcsolat elősegítésére irányul.
A LIFE program mostantól azokat a projekteket is támogatja, amelyek hozzájárulnak a körforgásos, alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság kiépítéséhez, mint a tiszta energiát támogató projektek finanszírozása, amelyek hidrogént vagy megújuló energiát, például szél vagy napenergiát használnak. A LIFE szerepet játszik egyébként abban, hogy az EU elérje célját, és 2050-re klímasemleges legyen. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/inforadio/ep-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Nem tudott kormányt alakítani a megszabott határidőig Benjamin Netanyahu Izraelben. Exterde Tibor beszélgetett Csepregi Zsolt Izrael szakértővel, az Antal József Tudásközpont nemzetközi igazgatójával.
Netanyahu-nak a szövetségesei nem tudtak megállapodni, tehát meg lett volna a mandátuma Netanyahu-nak a kormányalakításhoz, hogyha mind a jobb szélen álló vallásos cionista párt, mint pedig az arab iszlamista konzervatív Ra'am képes beülni egy koalícióba, azonban erre nem került sor, így Netanyahu-nak nem volt meg az a 61 mandátuma, ami a 120 fős izraeli parlamentben szükséges lenne a kormányalakításhoz.
Az összes létező variációt végigpróbálta ez alatt a 28 nap alatt?
Tulajdonképpen igen. Tehát azt lehet mondani, hogy a saját szövetségeseink kívül, tehát a vallásos cionista párt és a két ultraortodox vallásos jobboldali párt mellett igyekezett meggyőzni a már említett Ra'am konzervatív iszlamista pártot, hogy vagy koalícióban, vagy kívülről támogassa a kormányát. Igyekezett meggyőzni más jobboldali pártokat, hogy annak ellenére, hogy azt ígérték a választásokon, hogy nem teszik lehetővé Netanyahu-nak egy újabb kormányalakítást, mégiscsak csatlakozzanak egy jobboldali kormányhoz, azonban úgy tűnik, hogy mindeddig minden próbálkozása kudarcot vallott, de ez nem azt jelenti, hogy Netanyahu feladja, tehát azért itt még nincsen az új kormány megalakítva, Netanyahu-nak még mindig van esélye arra, hogy visszaszerezze a kormányalakítás jogát.
Hogyan? Választással vagy valami más módon?
A három módja van arra, hogy visszaszerezze. Az egyik igen, a választással, tehát ugye amit a Likud és Netanyahu szövetségesei igyekeznek elérni, az az, hogy legyen egy közvetlen kormányfőválasztás Izraelben. Erre volt már példa a 90-es évek végén, hogy párhuzamosan törvényhozási és miniszterelnöki választásra is sor került. Ez az egyik megoldási javaslatuk. A másik az az, hogy Jair Lapidnak, az új felkért képviselőnek 28 napja van megalakítani a kormányt, ha ez nem sikerül, még mindig visszaszállhat a törvényhozásra a kormányalakítási joga, és ott bármelyik képviselő, aki fel tudja mutatni 61 mandátumnak a támogatását, kormány tud alakítani. A harmadik pedig egy rendes törvényhozási választás, egy újabb választás, ötödik most már 2,5 éven belül, erre is sor kerülhet.
Az, hogy közben korrupciós eljárás van folyamatban Benjamin Netanyahu ellen, ez bármit változtathat a felálláson?
Jogi szempontból nem, hiszen addig, amíg Netanyahu nincs elítélve, akkor akkor addig ez nem befolyásolja az ő választási esélyeit jogi szempontból. Az más kérdés, hogy jelenleg az izraeli parlament egy jelentős része olyan törvényeket fog majd valószínűleg megpróbálni elfogadtatni, amik megakadályoznák minden egyes izraeli állampolgárt a választáson való indulástól, aki ellen adott büntetőjogi eljárások vannak, tehát nem kimondva, hogy Netanyahu ellen, de valójában Netanyahu ellen meg fognak próbálni olyan törvényeket hozni, amelyek kizárnák őt a választásból.
Az izraeli állam gépezet működését zavarja ez a politikai állapot, mert innen nézve úgy tűnik, hogy ahogy az oltásokat megszervezték, mintha egyáltalán nem zavarná.
Ugye ez a politikai válság 2,5 éve tart, és valóban azt lehetett mondani mondjuk 1 évvel ezelőtt, hogy nem zavarta ez a folyamatos választási hullám Izraelt. Én azt gondolom, hogy most már zavarja. Tehát most már nincsen elfogadott rendes költségvetés, az izraeli haderőt szabályozó különböző anyagi és hát tulajdonképpen utasításbeli kérdések is nincsenek lezárva, egyre inkább zavarja az izraeli állam működését, ezért is van az, hogy minden politikai szereplő a Likudon kívül most már hajlandó egy úgynevezett nemzeti egységkormányt alakítani, jobboldali, centrista és baloldali erőkkel, aminek pontosan az lenne a célja, hogy elkerülne egy 5. választást. 2,5 év után most már elkezdett hatni Izrael államra ez a belpolitikai válság.
Csepregi Zsolt Izrael szakértőt, az Antal József Tudásközpont nemzetközi igazgatóját hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összeállítása. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok. A viszonthallásra!